Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Színház.
Idén nyáron is Salföldre költözik a Thália Színház csapata. A tavalyi év sikerességén felbuzdulva, ezen a nyáron is megnyitja kapuit a Thália nyári kert. Június 14-e és augusztus 24-e között a kulturális sokszínűség és a felhőtlen szórakozás jegyében kamara előadásokkal, számtalan gyermekprogrammal, nagyszerű koncertekkel és meg annyi szórakozási lehetőséggel várja a kikapcsolódni vágyókat a Thália csapata. A Balaton északi partjától mindösszesen 3 kilométerre a Káli-medence kapujában található Salföld a kikapcsolódás és a pihenés remek színtere. Ez a kivételes helyszín fedett színpaddal és 250 fős nyitott nézőtérrel várja a produkciókat és az érdeklődőket. Az idei kínálatban a tavainál is több közkedvelt produkció és koncert is megtalálható, de 2 új bemutatónak is helyszínül szolgál az impozáns környezet. Június 14-én egy ős bemutatóval nyitják meg a Thália nyári kert kapuit, érkezik ugyanis Molnár Piroska főszereplésével a Madame Bijou című képzeletbeli dokumentumjáték, melyet Göttinger Pál írt és rendezett. Molnár Piroska mellett olyan nagyszerű művészek lépnek színpadra, mint Bordás Barbara, Móróc Adrián és Hevesi László. A felnőtt közönség mellett természetesen a legkisebbekre is gondolt a teátrum, így a számtalan gyerekelőadás mellett egy új bemutatóval is kedveskedni kívánnak, érkezik a Kip-Kop és Tip-Top. A Madame Bijou mellett pedig a Killer Joe, a Nőt vagy Életet és a Szajré című előadást is bemutatja a Thália. A Csiky Gergely Színház 2 előadással érkezik, a Dunakanyar és a Variációk egy rablásról című produkciókat láthatjuk. Válogatni lehet többek között a Loft, a Székely Stand-up, a Lávsék, Szabó Győző és Rezes Judit produkciója, az Egy Életem, Mucsi Zoltán önálló estje és a Fedák Sári, Szűcs Nelli önálló estje között is, utóbbi a Nemzeti Színház színeiben érkezik a Thália nyári kertbe. És persze koncertekből sem lesz hiány, fellép többek között az Anna and the Barbies, a Kaukázus, az Európa kiadó, Miklósa Erika, valamint több jazzkoncert is szolgálja majd a kikapcsolódni vágyók felhőtlen szórakozását.
Film.
Új helyszíneken, új névvel, számos premierrel várja a közönséget a Magyar Mozgókép Fesztivál, amely során csaknem 100 magyar filmet láthat a közönség, 3 városban, 12 helyszínen. Az Európa Kulturális Fővárosa Program és a Nemzeti Filmintézet imár negyedszer viszi Veszprémbe, Balatonfüredre és Balaton-Almádiba a magyar film legnagyobb hazai seregszemléjét, ahol az elmúlt év legkiválóbb alkotásai mellett premierfilmeket és klasszikusokat egyaránt láthat a közönség. A Szemle 2024-től új nevet kapott, az idei fesztivált már Mozgó névvel rendezik meg, jelentették be a szervezők. A fesztivál június 12-én a Veszprémi História kertben a Ma este gyilkolunk premier előtti gála vetítésével nyílik. Az Agatha Christie stílusát idéző, humoros fordulatokban is bővelkedő krimi vígjátékban a színészből nyomozóvá avanzsáló főszereplőt Kern András alakítja. Mellette pedig olyan színész legendákat is láthatunk a vásznon, mint Pogány Judit, Jordán Tamás, Bodrogi Gyula, Koltai Róbert, Hámori Ildikó, Bálint András, Bánsági Ildikó és Takács Kati. A fiatalabb generációból pedig többek között Stefanovics Angéla, Keresztes Tamás és Elek Ferenc is szerepel a filmben. A fesztiválon lesz a premierje többek között Pignicki Réka, Kaláka, a Kárpátoktól a Karib-tengerig című filmjének. 55 év, 1300 dal, 45 ország, megszámlálhatatlan fellépés. A legendás Kaláka együttes megzenésített versein immár a 3. generáció nő fel határainkon innen is túl. A Mozgón lesz Hegedűs Péter, Hallasz engem című VR és animációs elemeket is tartalmazó, formabontó alkotásának premierje, Surányi András, Ötvös Péter című portréfilmje pedig a nemrégiben elhunyt világhírű zeneszerző életét mutatja be. A Magyar Mozgókép díjakról idén is 5 fős szakmai zsűri dönt, a zsűri elnöke Ternovszky Béla, Kossuth és Balázs Béla díjas magyar rajzfilmrendező érdemes művész, A zsűri további tagjai Udvaros Dorottya, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth és Jászai Mari díjas színművésznő, Dombrovszky Linda rendező, Kárász Róbert a Duna Média Szolgáltató tartalomfejlesztésért felelős igazgatója, és Lukácsi György dramaturg, forgatókönyvíró.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Telki bányán Bartók Józsefet csak Telki Manóként ismerik, ő pedig az erdőt, a Zemplén rejtett zugait ismeri. És ha szeretnénk, titkaiba minket is beavat. Ha Manókkal találkozunk, titkon valami meglepetésre, sőt, csodára is számíthatunk. A találkozás első pillanatában valóban el lehetett képzelni, hogy Telki Manó valamelyik öreg tölgy odvából pattant elénk. Esetleg, ha éppen nem turistákat terelget a Zemplén ösvényein, akkor fent, a lombok közt ülve beszélget a madarakkal. Közel járunk az igazsághoz, mert Bartók József a Zemplén utolsó fűszálait, gombáit, állatait, bányáit és denevéreit is ismeri, és tudását örömmel osztja meg másokkal. Manóságát bizonygatni a felesleges, zöld ruhájában fürgén és otthonosan mozog a vadonban és a mezőkön. A telki előtagot pedig telki bányától kapta, ahol él, és ahol kapcsolódni lehet az általa vezetett túrákhoz. Ásványgyűjtése indulunk vele, de mire a lelőhelyhez érünk, már kipróbáltuk a vízhangot, megértettük a gyökér és a levél kapcsolatát, megtanultuk néhány utunkba kerülő gomba nevét, és azt is, hogy mire valók. Szintúgy a gyógynövényeket vagy az erdő fogyasztható bogyóit, terméseit. A csapatban az apró gyerekektől az idősebbekig mindenki élvezettel hallgatja, mintha évszázados életbölcsességet sűrítene pár órányi erdei sétába. Aztán a Manó hátizsákjából előkerülnek a célszerszámok. Kertészkedéshez használt rövidnyelű ásók, kiskapák, csákány. Ő vesz észre az első hegyi kristálydarabokat, és pár perc múlva mindenki térdelve négy kézláb túrja a földet. Keresi a kincset. Meglepő, de a talpunk alatt közvetlenül, vagy a talaj felszínét alig megbolygatva, változatos és érdekes ásványokra találunk. Pár perc múlva a kincsvadászatban kevésbé jártasak is szorongatnak köveket a markukban. Van abban különös, üveges törésű, áttetsző hegyi kristálydarab, opál és geóda is. Ne gondoljuk, hogy ezeket a túra előtt felismerni vagy megnevezni képesek lettünk volna, de most valódi szakértőnek érezzük magunkat, pedig abból csak egy van közöttünk. Telki Manó megmutatja az odvas kocsánytalan tölgyet, melynek hasadékába kényelmesen befér. Ez az ő fája, és készséggel elhisszük, hogy ha nem minket terelget, akkor itt ülve figyeli, hallgatja az erdő rezdüléseit. Elvezet a jégbarlanghoz, melynek hőmérséklete a kánikulai napokon sem emelkedik 7-8 fok fölé. Eredetileg aranyat kerestek, emiatt vájták a hegybe a 23 méteres alagutat, melyet különleges klímájának felfedezése után a helyiek sokáig természetes hűtőszekrényként használtak. A lezárt nyílás alatt csörgedezik a jéghideg vizet adó, szép ilonka patak. A monda szerint a környékbeli leány és az itt vadászó Mátyás király egymásra találásának helye volt. Bár a legendákat kiszokták sajátítani, így erre a pontra több eltérő földrajzi hely is pályázik.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Belenézett a visszapillantóba, a ház lassan kis ponttá zsugorodott. Az otthona. A mindennapjait nagyjából 15 éve a gyerekekhez, a férje napi rendjéhez, az aktuális munkahelyéhez és a feladataihoz igazította. Viktort nem volt egyszerű beleilleszteni ebbe a zsúfolt életbe. Időnként megterhelőnek érezte a randikat, a készülődést és azt az egész felhajtást, ami a szeretőzéssel jár. Utálta, hogy sakkozni kell az idővel, együtt élni a bűntudattal, hogy ez is valami olyasmi, ami alkalmazkodást kíván tőle. Mégis ragaszkodott a találkozásokhoz, mert a férfi jelentette neki az én időt, a kikapcsolódást, a titkos életet, a szabadság illúzióját. Bossanova című regényében Angéla Murinai olyan témához nyúl, amiben ott a fájdalom lehetősége, hiszen a hűtlenség komoly áldozatokkal jár, akár kiderül, akár nem, de biztosan, hogy mindig a jól ismert forgatókönyv szerint történnek a dolgok.
Én egy ilyen nagyon szemlélődő ember vagyok, ami egyébként a környezetemet időnként meg is terheli. Nekem minden téma az, hogy úgy tekintek az életre, mint egy regényre, amiben a jó és a rossz, minden egy sztori, ami mögött lehet valami, amiből tanulhatunk. Nagyon érdekes így tekinteni az életre. Úgyhogy ebben a történetben ott van az a rengeteg nő, aki velem megosztotta a történetét. Valahol ott van az én történetem is. Ott van a barátaim története, meg mindaz, ami ezekből rajtam átszűrődött, és ami igazságokat ebből levontam. A téma pedig nagyon rég érdekelt már.
A téma az, hogy kiből lesz szerető. Ez izgatott téged, hogy miért indulnak el ezen az úton ezek az emberek, vagy pedig, hogy mi történik mindenkivel, aki ehhez kénytelen asszisztálni?
Ennek mind a két oldala nagyon érdekelt. Én azt látom ezekben a történetekben, a valóságban, hogy itt is nagyon sematikusan gondolkodunk. Egy ilyen történet is nagyon sokszor a legvégén arról szól, hogy nők utálják egymást, vagy nők versengenek egymással. Tehát, hogy van egy ilyen képlet, hogy a szerető azt gondolja, azt szeretné hinni, és nyilván ez van vele elhitetve, hogy ott a másik oldalon van egy nő, aki hát nem elég, nem elég jó, unalmas, átléphető, legyőzhető.
A feleség mond. Által.
A feleség. Uh-huh. A feleség pedig rögtön nyilván a szeretőt utálja. És akkor ők nem is nagyon ismerik egymást, de utálják egymást. Köztük meg van egy férfi, aki köszönj szépen, jól van legtöbbször. Ide is megy, oda is megy, mindenhonnan megkapja, amit akar. És akkor érdekelt az, hogy de hát azért ott mind a két oldalon, ez a világ soha nem fekete-fehér. Mi van a másik oldalon? Olyan szerencsém volt, hogy amikor az anyakönyvhöz csináltam az interjúkat, ott én belefutottam néhány olyan nőbe, aki nagyon őszintén beszélt arról, hogy az élete egy bizonyos szakaszában ő neki volt szeretője, és azt figyeltem meg, hogy nagyon hasonló motivációk voltak, hogy általában ezek nem egy ilyen üres időtöltésnek jó lesz viszonyok voltak, hanem ezek arról szóltak, hogy valami irtózatosan hiányzott ezeknek a nőknek, nagyon rosszul voltak, általában az otthoni kapcsolat is minimum bukdácsol, de inkább volt bántalmazó, és egyszerűen volt is, aki kimondta, hogy ez neki olyan volt, mint egy terápia, és amikor a terápiáját befejezte, akkor szépen megszüntette ezt a kapcsolódást, és utána már tudott jobban magára figyelni. Utána elkezdette a saját életét építeni.
Annyi töltést kapott egy viszonytól, egy szeretőtől, ezektől az alkalmaktól, hogy amiben azt be tudta forgatni a saját életében.
Amiben ő nem feleség volt, nem anya volt, nem az volt a menny a konyhába volt, nem az anyósnak a lekicsinylett menye volt, hanem egy nő volt, akiért valaki fölöltözik, akit valaki a kedvességével elhalmoz, a figyelmével elhalmoz, és ez elindított benne egy ilyen gyógyulást, és ez elvezette legvégül oda, hogy oda tudott fordulni önmagához. Nyilván vannak másmilyen történetek is. Ehhez képest nekem nagyon üresnek tűnnek azok az egysíkú férfi történetek, amikor így nem állunom a feleségemet meg, ráérek, és akkor összeszedünk valakit egy online társkereső oldalról. Ugye tudjuk, hogy az online társkereső oldalak 80%-ban nős férfiak vannak. Ők hogy érnek rá erre? És miért? És ehhez képest ez a néhány nő, aki a bizalmával megajándékozott, valami egészen más történetet mondott el. Úgyhogy ezt próbáltam így beépíteni, és akkor ez a fikciós történet nekem annyit adott, az, hogy kitaláltam két nőt és három férfit, mert ők is jelentősek, ők is mesélnek azért ebben a történetben, akiket így nagyjából tudtam, hogy hová akarom őket eljuttatni, de aztán volt, hogy meglepetést okoztak. És nem az lett a könyv vége, amit én a könyv végének gondoltam.
És tudod, mi az érdekes, hogy amikor arról olvastam, hogy a Bori mennyire nem ismeri ezt a férfit valójában, hogy miről gondolkodik, hogy miről mi a véleménye, hanem tényleg csak az együttlétek a fontosak, hogy ő nőnek érezheti magát, a másik meg férfinak, hogy lényegében egy eszköz volt, amitől ő jobban van, és nem köteleződött el mellette érzelmileg.
Azért a Borinak elég érdekes a személyisége. Egyszer mondja is magáról, hogy a mostani pszichológiai trendek szerint ő egy óvatos kötődő, vagy nem tudom, tehát hogy ő eléggé kívül is tud maradni a kapcsolatain, továbbá védekezett is egy kicsit, szóval, hogy pontosan tudta, hogy neki itt dolga van, azt végig kell csinálni, neki a család az első, És hogy ebben nem fér az bele, hogy majd ő így elkezdjen álmokat szövögetni, meg mindent is szövögetni, hanem akkor toljuk ezt bele abba, hogy van egy testem, amit most másképpen használok, saját akaratomból használom úgy. Úgyhogy én azt gondolom, hogy volt ebben egy tudatosság is, hogy önmagát óvja, illetve a családját. Hogy volt ott azért, amikor ő megzuhant, hogy te úristen, mit csinálok?
Végig azt éreztem, hogy a fikció neked arra volt jó, hogy ilyen eszenciáját ad ennek a sokféle problémának, amit ez a tabu egyébként fölvet, mert tényleg nem szívesen beszélünk róla, hogy kiben mi zajlik, amikor egy ilyen szeretői kapcsolatban van. Szóval, hogy te tudtad építeni, te tudtál egy olyan anyóst mögé tenni, mondjuk a Janka esetében, te tudtál egy olyan előéletet, vagy megküzdési technikákat, ami terelte a szereplőidet valami felé.
Igen, és benne van egy kicsit a vágyálom is. Mert ahogy abban is látok egyféle sematizálást, az egész életünk hiányok. Hagyományok szerint élünk, elvárások és szokások szerint. És akkor ugye a hagyományok szerint van ez, hogy a két nő utálja egymást, és a hagyományokhoz kötődik az is, hogy oké, akkor hogyha akarjuk, hogy jobb legyen, akkor milyen megküzdési stratégiáink vannak, és ezek néha nagyon szánalmasak.
Például?
Én azt látom ezekben a kapcsolatokban, hogy igaz ugye, ahogy mondjuk kiderül, hogy az apuka félre ment, és akkor a feleség duzzog egy darabig, de hogy a vége mégis az, hogy mindig ő megy alá. Ő kezd el akkor teperni, mert ugye van is ez a hiedelem, hogy mert kettőnál a vásár 50-50% felelősség van a megcsaló és a megcsalt között, és akkor elkezd, na akkor csinosabb leszek, mert akkor majd biztos nem fog többé megcsalni, vagy ami a borzalom, na akkor még jöjjön egy gyerek, és akkor majd az még összeköt minket. Szóval, hogy így ezek ilyen sémák, amikben megint az van, hogy a nők maradnak alul, legvégül, ők adnak föl még többet magukban, ők lesznek, akik jó, hát megbocsát, és akkor él tovább ezzel a sebbel, és fél, hogy mikor történik meg újra. És nagyon kevés olyan történet van, pedig szerintem ez volna jó, hogy ilyenkor elsősorban önmaga felé fordul. És akkor így azt kezdi el megkeresni, hogy ki vagyok én ebben a történetben, és mit akarok, és mennyi erőforrásom van ehhez, és merre mozduljak tovább. Akarom ezt én még tovább csinálni? Milyen feltételekkel akarom tovább csinálni? Vagy ki akarok ebből lépni? És a fikció megadta azt a lehetőséget, hogy akkor én azt mondjam az én nőimnek, hogy nem kellnek a séma megoldások. Akkor bocsáss meg, ha bocsánatot kértek tőled, ha látod azt, hogy van értelme, ha meg nem, akkor meg keresd meg a te megoldásodat.
Bossanova című regényéről beszélgettem Angéla Murinaival, a regényt az Álomgyár kiadó jelentette meg. Ennek az interjúnak a hosszabb, még számos izgalmas kérdéssel foglalkozó változatát a Spotify-on a Könyvben utazom oldalon megtalálják.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.